Hallgassuk meg az Isten igéit, a Pál első levele a korintusi gyülekezethez, a 10. rész, a 12. és a 13. vers. Kérem, hogy öntalva hallgassuk az igéit. Aki tehát azt gondolja, hogy vigyázzon, hogy el ne essék. Imbé erőt meghaladó kísértést, még nem ért titeket. Isten pedig hőséges, és nem hagy titeket erőtökön fölül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, ahogy elbírjátok azt viselni. Így szól az Isten igéje. Ma délőtt szeretnék kezdeni egy történettel. Egy kicsit nehéz lesz, mert angolul van előttem, és próbálok fordítani, amikor olvasom ezt a történet. De próbáljatok gondolkozni, hogy esetleg nem volt valamikor a te életedben egy hasonló nap, mint ez. Amit olvasom, ez egy levél, amit egy alkalmazott írt a főnökének, magyarázni neki, hogy miért kell kivinni beteg állományt a munka után. Olvasom a történet. Korán reggel érkeztem az építkezési helyszínre, ahogy az azelőtti este volt egy hatalmas nagy vihar. És ott a földön találtam téglakat, amit újból kellett fölvinni a tetejére. És akkor oda készítettem egy csigát, és beraktam a téglakat egy vödörbe, és fölvittem oda, és csináltam a munkát. De amikor befejeztem a munkát, maradt sok téglat. És azokat a téglak visszaraktam egy vödörbe, lementem a földre, és akkor kezdtem leingedni azt a nagy vödör tele téglak. De ahogyan kezdtem leengedni, észrevettem, hogy a téglak a vödörben nehezebb nálam. És a vödör kezdett gyorsan lefelé jönni, én fogtam a kötelt, és indultam fölfelé. Csak fogtam azt a kötelt, ahogyan a vödör jött lefelé, én mentem fölfelé. Félúton a vödör találta vállamat, és azért vannak zúzadások a vállamon. De tovább mentem fölfelé, a vödör tovább ment lefelé a földre. Amikor érkeztem a csigára, az ujjam beleszorultak a csigába, és az ujjam is sérültek. Amikor a vödör érkezett a földre, a téglak kiestek a vödörből. És akkor én már nehezebb voltam, mint a vödör. És erősen indultam, gyorsan indultam lefelé. Megint félúton ütköztem a vödörvel, most már nem a vállammal, hanem a lábammal. És azért vannak zúzadások a lábaim. Tovább mentem lefelé, és ott érkeztem a földre, ahol azok a téglak voltak, több sérülés okozott. És amikor végre érkeztem a földre, nem tudom, hogy mi történt velem, de elengedtem a kötelt. És a vödör újból jött lefelé, és találkozott a fejemmel. Emiatt kórházba kerültem, és emiatt szeretnék kérni, hogy holnap ne menjem bedolgozni. Milyen szörnyű. Gondoljatok, az a te életedben volt egy hasonló olyan nap, egy olyan nap, amikor minden, amit tudsz képzelni, nem úgy ment, ahogyan terveztél. És valahol abban a nap, vagy abban az időszak az életünkben, mi kezdjünk kérdezni azt, hogy hol van Isten? Ha Isten olyan jó, ha Isten szeret engem, akkor miért van ez a sok minden a mi életünkben? Esetleg az Isten elment nyaralni, és ő nem foglalkozik velem? Vagy esetleg Isten nem jó, és azért történik vest velem? Vagy esetleg Isten nem mindenható, és azért ez van velem. Felmerülnek ezek a kérdések, és remélem, hogy a következő pár percben fogunk egy-egy választ kapni ezek a kérdésekre. De az, hogy ezt tudunk csinálni, szeretnék, hogy mi először nézünk egy történet az Ószövetségben, utána fogunk nézni egy másik történet az Újszövetségben, és mindkét történetben látjunk azt, hogy Isten szuverén. Látjunk azt, hogy Isten uralkodik minden helyzet fölött. Az utolsó estéken találkoztunk a Mózes első könyvében Józseffel. Látunk, hogy a József életében volt az a probléma, az a nehézség, amit okozott az, hogy ő volt az édesapja kedvenc gyereke. És a testvérében volt irigység. És az irigység miatt mi azt látjuk, hogy a testvérek úgy döntöttek, hogy ők fognak eladni Józsefet. És az, hogy ők eladtak Józsefot, akkor József került Egyiptomba. Fogságba. Mint egy rabszolga. Ha bárki gondolkozna róla, azt lehet mondani, hogy a rabszolgaság az nem túl. Az nem egy előnyös helyzet. És amikor József ilyen rabszolga lett, ő kezdett dolgozni egy Potifar nevű ember házában. És amikor ő ott dolgozott az ő házában, nagyon jó munkát végzett, és egy idő után ő egy nagyon magas pozícióba került ott a Potifar házában, mert ő egy tisztességes munkás volt. De megint valami történt. A Potifar felesége észrevette Józsefet. És ő azt látta, hogy a József ő fiatal, erősebb, valakin az így benne van, hogy ő jobban néz ki, mint az én férjem. És a Potifar felesége, ő próbált az ő erőjével, az ő terveivel egy kapcsolatba kerülni Józseffel. József, mint hívő ember, azt látta, hogy ez nem helyes. És ő minden áron akart kerülni ezt a nem helyes kapcsolat egy másik férfi feleségével. És volt egy alkalom, amikor a Potifar felesége olyan erőszakos volt, hogy a József kellett menekülni a házból. És ott hagyta a kabátját a Potifar felesége kezében. És a Potifar felesége mérges lett, hogy a József nem volt hálandó maradni vele. És akkor ő hazudott a férjének. És ő azt mondta, hogy ez a zsidó férfi próbált lefeküdni velem erőszakkal. A Potifar szerintem tudta, hogy ez nem igaz. Mert ha ez lett volna a valóság, akkor az azon a halál jelentett Józsefnek. De a Potifar nem ölte meg, hanem csak börtönbe rakta. Gondoljatok, Én néha mindem a börtönbe szolgálni, és bárkivel, akivel találkozunk a börtönben, mindig tudnak magyarázni. És mindig azt magyaráznak, hogy én nem tettem semmi rosszat. Én hiba történt, hogy én kerültem ide a börtönben. De a József helyzetben valóban ez volt. Ő semmi rosszat nem tett. Ő az Isten úton járt, és annak ellenére, hogy ő az Isten úton járt, ő börtönbe került. Hol van az igazság ebben? Milyen dolog ez? Egy idő után, amikor a József börtönben, még két férfi bekerültek a börtönbe, a király, poharnok és a fősütőmester. És amikor ez a két ember ott voltak a börtönben, a József az egyik este, ők álmodtak valamit. És József tudta magyarázni nekik, hogy ők mit álmodtak. És ő azt mondta, hogy a poharnak fog visszakörülni az ő pozíciójába. De ő azt mondta a sütőmesternek, hogy amit te elmondtad, azt jelenti, hogy a király meg fog ölni téged. Valóban így történt. Az a szomorú, hogy József mondta a poharnak, majd amikor visszakerülsz a pozíciódba, ne felejtjél el rólam. Esetleg tudnád intézni azt, hogy én tudnám kikerülni a börtönből. A poharnak a kikerült, egyből elfelejtette azt, hogy József adott segítséget neki a börtönben. És csak két év múlva volt az, hogy a fáró álmodott valamit. És senki nem tudta magyarázni neki, hogy ő mit álmodott. És akkor volt valaki a börtönben, aki tudta magyarázni, amit én álmodtam. És akkor hívtak József. De gondoljatok a szegény Józsefről. Amikor gyerek volt, ő ártatlan volt, ő nem tehetette arról, hogy ő volt a kedvenc gyerek, de mégis a testvérei eladtak. Amikor ott volt a Potifar házában, ő becsületes munkát végzett, mégis ő börtönbe került. Amikor ott volt a börtönben, amikor segített valaki, az a másik ember elfelejtette. Milyen könnyű lenne mondani ilyen dolgok után, hogy Isten cserbe hagyott engem. Valahogyan azt mondani, hogy az az Isten, akiről a más emberekről beszélnek, az ő nem foglalkozik velem. Ő elfelejtkezett róla. De utána látjuk azt, hogy a József került ebbe a magas pozícióba, ott Egyiptomban, lényegében olyan pozíció, mint a miniszter elnök. És amikor ő ott volt abban a pozícióban, és ő uralkodott az összes élelmiszerről, amikor éhség volt Izraelben, és akkor, amikor a testvérek jöttek Egyiptomba, akkor ő segítséget adott nekik. A testvérek az elején nem is tudták, hogy ő József a testvérük. De végre József mondta neki, hogy testvérek, én vagyok József. És amikor ő mondta ezt a testvérek, akkor a testvérek megijedtek. Most ő hatalomban van, ő mit fog csinálni velünk? József próbálta mutatni őket, hogy semmi probléma nincs. Menjetek haza, hozz az aput ide. Azt is csinálták, az édesapja odajött, és utána a Mózes első könyve az 50. részben látjuk azt, hogy a József édesapja meghalt. És akkor a testvérei megjött. kezdtek félni, hogy József mit fog csinálni. És akkor azt olvasunk itt az 50. részben, a 19. versszól, de József így szólt hozzájuk, ne féljetek, vagyon Isten vagyok én, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjetek, ahogyan az ma van. És sok nép életet megtartja. József később az ő életében, amikor beszélt a testvérével, ő azt mondta neki, hogy ti valami rosszat tették, de Isten ebből a rosszból hozott valami nagyon jó. Ez volt az Isten terve. Ez nem véletlenül így történt. Isten akart használni ezt a folyamatot, hogy ez legyen a mi javunkra. Nagyon sokszor történik valami a mi életünkben, és mi nem tudunk megérteni azt. Mi nem tudunk megérteni, hogy ez miért jó. Valahogyan mi olyan szemszögből látjuk a dolgokat, ami mi nem át látjuk a dolgokat. Mondom egy történet. Egyszer egy munka után egy fiatal hölgy indult hazafele a munkából, ő kocsival indult hazafele, és amikor ez a fiatal hölgy indult hazafele a munkából, ő beült a kocsiába, és ő indult az úton. És látta, ahogyan ő indult az úton, hogy egy teherautó jött utána, és kezdte követni őt. A fiatal lány egy kicsit megijedt, hogy ez a teherautó követte őt. Ő próbált egy kicsit gyorsabban menni, de ahogyan ő gyorsabban ment, a teherautó gyorsabban jött utána. Próbált jobbra balra kanyarodni, a teherautó jött utána. Már nagyon félt. És végre az úttest mellett látott egy benzinkutat. És akkor ő gyorsan a kocsival beállt oda a benzinkulthoz, kiszállt a kocsiából, és beszállott oda a kis boltba. Azzal a reménységgel, hogy ott biztonságban lesz. Ahogyan ő beállt a benzinkútba, a teherautó beállt mögötte. És a férfi kiugrott a teherautóból, odafutott az asszony kocsiához, nyitotta a hátsó ajtót, és kihúzott egy férfit a hátsó ülésből. A férfi ott volt az ülésen azzal a szándékkal, hogy ő támadjon a nőt. A teherautó vezető, ő az ő szemszögéből, ő látta az egészet. Ő látta, hogy mi fog történni. A teherautó ő végig akart segíteni ezt a nőt. A nő az ő szemszögéből, ő azt látta, hogy az a teherautó vezető egy gonosz ember. Ő valami kárt akar okozni az én életemben. És csak a végén derült ki, hogy amit ő azt gondolta, hogy az a rossz, az valóban az ő segítsége volt. Az valóban az ő megmentője volt. Valahogyan azt kell látnunk, és azt kell felfognunk, hogy mi, ahol mi álljunk ezen a földön, nagyon korlátozott, amit mi látjuk. És néha mi nem tudunk látjuk a teljes képet. És József próbált ezt mondani a testvéreinek. A testvérei csak egy szemszögből látták az egészet. József képes volt látni azt a helyzet az Isten szemszögével. És ő látta azt, hogy ezek a nehézségek az ő életében csak átmeneti nehézségek volt. Mert Istennek volt egy terve, és Isten ezzel akart megmenteni az ő népét. És Isten ezt csinált. Fontos a mi életünkben, amikor mi látjunk valami nehézség, hogy próbáljunk valahogyan túlnézni azon. Lehetséges, nem kapunk a kérdést, hogy miért van ez az én életemben. De a kérdést, amit fel kell tenni, amikor jön az a nehézség az életünkben, nem az, hogy miért, hanem a kérdést, amit fel kell tenni, az, hogy hogyan tovább. Hogyan tudok tovább menni ebben a nehézségben? És látni kell azt, hogy Isten nem cserbe hagy ilyenkor, hanem Isten ott van, és ő akar segíteni. Nézzünk most egy helyzet az Új Szövetségben, a Pál életében. Amikor mi először találkozunk a Pállal az apostolok cselekedetben, az volt az időpont, amikor férfiak jöttek, és akarták, és azt is tették, hogy megkövezték István. A Pál ott volt, ő, olvasunk, hogy ő őrizte a ruhákat, amikor az emberek megölték Istvánt. Utána Pál indult egy olyan úton üldözni a keresztényeket. És akkor Pál találkozott Jézussal. És akkor teljesen megváltozott a Pál élete. Akkor ő tapasztalta az Isten kegyelmét. És van valami nagyon fontos ebben a részben, a Pál életeben, ami a fontos, hogy mit tudunk megérteni. Isten kegyelmes volt Pállal. Pál volt valaki, aki üldözte a keresztényeket. Pál lényegében egy gyilkos volt, mert ott volt, és részt vett abban, hogy megköveztek István. És annak ellenére, hogy Pál ilyen ember volt, Isten kegyelmes volt vele. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert ha mi nézünk a saját életünket, ha mi összehasonlítunk magunkat Pállal, az ő megtérése előtt, akkor mi nem tudunk mondani azt, hogy mi rosszabb vagyunk, mint Pál volt. Lehetséges, hogy nagyon bűnösök vagyunk, de nem vagyunk rosszabb, mint amilyen Pál volt. Ez mit mond nekünk? Ha Isten kegyelmes volt Pállal, ha Isten képes volt, ha Isten tudott megbocsátani Pál, akkor azt kell látni, hogy a mi helyzetünk se reménytelen. Isten tud megbocsátani engem. Isten tud kegyelmes lenni velem. Nagyon fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy mi nem menjünk túl mélyre, hogy Isten nem tud érinteni minket. Isten szeret téged. És amikor Pál találkozott Jézussal, az ő élete teljesen megváltozott. Az ő értékrendje teljesen más lett. Fölteszem egy kérdést. A megtérése után könnyebb lett a Pál élete? A megtérése után tovább nem voltak problémák a Pál életében? Nem, ha mi tovább olvasunk az új szövetségben, mi nem látjuk azt, hogy a Pál élete könnyebb lett. Ha bármit látjuk, mi azt látjuk, hogy az ő élete nehezebb lett. És akkor az ember kezd gondolkozni megint, akkor mi lesz, ha én keresztény leszek? Mert én tudom, hogy vannak olyan helyek, olyan gyülekezetek, ahol azt mondanak, hogy ha én keresztény leszek, többé nem leszek beteg, ráadásul gazdag leszek. Vannak olyan gyülekezetek, ahol ezt tanítanak. De ha mi nézünk a Bibliát, azt kell látnunk, hogy a Biblia nem tanítja ezt. A Biblia nem mondja soha az, hogy lesz egy probléma mentes életed. A Biblia nem mondja az, hogy ha megtérsz és keresztény leszek, soha sem lesz anyagi probléma. De a Biblia azt ígéri, hogy ha valaki teszi az ő élete Isten kezébe, Isten fog tartani őt. És azok a nehéz helyzetekben Isten veled lesz. Pál ezt tapasztalta az ő életében. A Pál második levele a korintusi gyülekezetnek a 11. részben ő felsorol, hogy mi történt vele az ő megtérése után. Felsorol azt, hogy hányszor volt az, hogy fogságba került, börtönbe került, megverték, megköveztek, úgy hagytak ott, hogy azt gondoltak, hogy meghalt. És a Pál tovább ment. Utána a következő részben, a 12. részben mi azt olvasunk a Pálról, hogy Isten adott neki valami tövés. Olvasom a 12. részből. Ezért tehát, hogy el ne bízakodjon, tövés adott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bízakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el, azt el tőlem. De ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér szélhúz. Fontos, hogy az igény nem mondja, hogy mi volt a tövés. Mi volt az, ami okoz fájdalom a Pálnak. Van olyan, aki azt mondjak, aki volt valami probléma a szemével, alig tudok látni, és ez volt, ami a tövés az ő testében, és ő kérte, hogy Isten ezt vegyen el tőle. Mi nem tudunk biztosan. És jó, hogy nem tudunk biztosan, mert akkor mi túl könnyen tudnánk mondani, igen, de az én problémám nagyobb, mint az övé. Nem. Volt valami probléma, amiben a mi életünkben, van valami, ami nehéz a mi szívünkben. És vannak olyan helyzetek, amikor mi forduljunk az Úrhoz imádságban, és mi azt mondjuk, hogy Uram, vegyél el ezt tőlem. Ez sok nekem, én nem bírom tovább. Vegyél el ezt tőlem. Előfordulhat, hogy Isten elviszi azt. De én azt tapasztaltam, hogy az én életemben, és akit ismerem, hogy általában mi kapunk egy hasonló választ, mint amit Pál kapott itt. Amikor Isten azt mondja nekünk, elég neked az én kegyelmem. Hiszünk azt, hogy elég az ő kegyelme? Pontosan 3 évvel ezelőtt az édesanyám fölhívott engem, és ő azt mondta, hogy Manti, a héten voltam orvosnál, és azt mondták, hogy rákos beteg vagyok. És már áttétes, és csak egy pár hónapon van hátra. Nagyon nehéz hír volt neki. Az édesapám akkor szinte beteg volt, ő Alzheimer koros volt. Akkor már 15 éve Alzheimer koros volt, úgyhogy az utolsó 6-7 évben az ő életében nem ismert senkit. És az édesanyám minden nap egy otthonban laktak, akkor az édesapám már kellett egy külön osztályban lenni, mert az édesanyám nem tudta gondozni őt. Az édesanyám minden nap ment látogatni az édesapámat. Az édesapám az utolsó években nem is tudta, hogy ő kicsoda. De az édesanyám kitartott abban, hogy minden nap ment, és időt töltött vele. Mert amikor ők összeházasodtak, ő mondott valamit Istennek. Ő azt mondta Istennek, hogy jó napokban és rossz napokban. Egészségben és betegségben. Nem volt könnyű neki. De ő ott volt az édesapám mellett. Ő kitartott abban. Mi, miután tudtunk, hogy beteg, mi tudtunk kimenni, látogatni őt, és valóban csak egy pár hónapja volt, mielőtt meghalt. És amikor én kimentem a temetésre, én ott voltam az ő szobájában, az otthonban, ahol lakott arra a pár napra, amikor kint voltam. És volt lehetőségem találkozni emberekkel ott az otthonban. És az egyik nap, az egyik asszony odajött hozzá. És ő azt mondta, hogy Manti, az édesanyád egy nagy segítség volt nekünk. Mert ő tanított minket, hogyan kell élni, és ő tanított minket, hogyan kell meghalni. Nem volt könnyű az utolsó pár év az életében. Nagyon nehéz volt. De azt láttam, hogy abban az időben az volt, amikor ő jobban ragaszkodott az Úrhoz, mint bármikor az ő életében. És ő tapasztalta azt, ahogyan József tapasztalta, és ahogyan Paul tapasztalta, hogy Isten hűséges, és Isten velünk lesz bármilyen helyzetben. Isten velünk van. Még két igét fogunk nézni. Az egyik a Paul második levele, a negyedik rész, a 17. vers. És így Paul azt mondja, hogy mert a mi pillanati könnyű szenvedésük minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanoknak pedig örökké valók. Paul mit mond itt? Ő azt mondja, hogy bármi, ami van nekünk ezen a földön, az egy pillanati, könnyű szenvedés. Ha mi összehasonlítjuk azt azzal, ami lesz. Egy pár hónappal ezelőtt a Az egyik lányom küldött nekem egy linket az interneten, és azt mondta, hogy apu, érdemes megnézni ezt a részt a predikációban. És az az érdekes, hogy ez a lány, aki küldte ezt nekem, most nem hitben jár. De valahogyan ezt a videó érintette őt, és ő küldte ezt nekem. És a videóban a lelkész mutatta egy körtélt. A körtél egy nagyon hosszú körtél volt. Ez egy hosszú körtél. És a videón a gondolat az volt, hogy ez a rész a körtélnek, ez a mi földi életünk. Az a 60, 80, kivételes esetben 100 év, amit mi éljünk a földön. Ez a rész mutatja a mi földi életünk. Ez a rész, aminek nincs vége, ez mutat a mi örök életünk. Kérdezem, hova kell tenni a hangsúlyt? Erre a nagyon rövid részre, aminek hamarosan lesz vége? Vagy esetleg látjunk azt, hogy a halál után van valami. Van valami, ami sokkal több. Hova teszünk a hangsúlyt? A pillanati örömre, azért dolgozunk, hogy legyen minél kényelmesebb és könnyebb a mi életünk ebben a rövid időben? Vagy esetleg látjunk azt, hogy vannak olyan dolgok, ami örökké való, ami sokkal fontosabb, mint ez a rövid szakasz. És Paul azt mondja nekünk ebben az igében, hogy látjunk azt, hogy ez az élet egy nagyon rövid dolog, és nagyon hamar lesz vége. De Isten megígér nekünk valamit az igében, hogy ő azt mondja nekünk, hogy lehet örök életet. Ő örök életet akar adni nekünk. Ő ajándékként akar adni ezt nekünk. Ő segít ebben a 80 évben is, de ő azt mondja, hogy van valami utána. Van valami több. Mire éljünk? Mindent beleteszünk abba, hogy egyre jobb lesz ez a 80 év? Vagy készülünk a minre? A minország, a Biblia nem túl sokat mond róla. Mi alig tudunk képzelni, hogy milyen lesz a minország. Jonathan Edwards, az egyik legismertebb teológus, és igehirdető az Egyesült Államokban, azt olvasunk, hogy az ő naplójában, amikor ő tartotta a napi csendességet, ő nagyon sokat gondolkodott azon, hogy milyen lesz a minország. És az, hogy ő figyelt arra, akkor tényleg azok a problémák, amik felmerült az ő életében, kicsik voltak. Mert ő figyelt valami jóra. Én nem tudom, hogy milyen lesz a mennyország, de én tudom azt, hogy nagyon jó lesz. Én tudom azt, hogy jobb lesz, mint amit én tudok képzelni. És én tudom azt, hogy akkor, amikor ott leszek, az Úrral nem lesz szenvedés, nem lesz fájdalom, nem lesz sírás, hanem mi együtt leszünk az Úrral. Ez egy lehetőség. Tudom, hogy nagyon nehéz egy fiatal ember gondolkozni, hogy mi lesz velem 100 év múlva. Mi inkába jelenben éljük. De valahogyan kell látnunk a körtélt. És kell látni, hogy sokkal több van, mint ez a 80 év. Befejezésül visszamenjünk a felolvasott igéhez, az 1. Korintus 10-ből. És ott a 13. versben mi azt olvasunk, hogy a mi életünkben lesznek kísértések. Ha hívő ember vagy, lesznek kísértések a te életedben. Lesznek kísértések a pénz, az csábít. A világ rengeteg mindennel az csábít. A sátán kínál olyan dolgokat, ami csábít, ami mindegyik jónak tűnik. De Jézus az Úr minden helyzetben. És Jézus azt mondja nekünk, hogy ha van valami kísértés, ő mindig ad egy szabadulás útját. Ő megígéri azt, hogy nincs olyan kísértés, nincs olyan nehézség, ami túl nagy nekünk. Ő ígéri azt, hogy ő mindig velünk lesz. Ő velünk lesz itt a Földön, ő fog megerősíteni minket itt a Földön. És ő velünk lesz mindörökké. Imádkozzunk. Édes Atyánk, köszönjünk, hogy te vagy az Úr. Köszönjünk, hogy te uralkodsz minden helyzet fölött. Tudjunk azt, hogy nincs semmi, ami meglep téged. Tudjunk, hogy jó vagy. Tudjunk, hogy mindenható vagy. És amikor jönnek a dolgok a mi életünkben, amit mi nem tudunk megérteni, kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk ragaszkodni hozzád. Segíts minket látni azt, hogy te kegyelmes vagy. Ahogyan kegyelmes voltál Pállal, ugyanaz a lehetőség van nekünk. Kérjünk, hogy mi tudunk követni a Pál példáját, hogy mi tudunk leborulni előtted, és mondani neked, hogy legyél az Úr az én életemben. Nincs jobb annál. Köszönjük, hogy te vagy a mi Istenünk. Amen.